Elekes Szende pszichológussal, a Szapiencia Hittudományi Főiskola tanárával Nagy Viktória Angelika beszélget.
Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és külön üdvözlöm így telefonon keresztül Elekes Szende pszichológust, a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola tanárát, akivel az ügyben beszélgetünk, mivel nemrég jelent meg egy írása a romkat.hu-n és a Magyar Kurír honlapján a járvány és a karantén pszichológiai hatásairól. Mit lát a legnagyobb problémának jelenleg a járvány és a karantén pszichológiai hatásai közül?
Én is szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Azt gondolom, hogy vissza kell tekintenünk a tavaszi időszakra is, és valahogyan így együtt kell szemlélnünk azt, hogy mibe is vagyunk most. És hát azt látjuk, hogy ezért valamiképpen más helyzettel álltunk szemben tavasszal, és más helyzettel állunk szemben most. Hát minden esetre a tavaszi helyzet egy nagyon sajátos kívással állított szembe bennünket. Hát azért sajátos, mert egyrészt korábban nem tapasztaltunk ilyet, tehát mondhatni, hogy az elmúlt évtizedekben gyakorlatilag a spanyol nátha óta nem volt ilyen pandémiás helyzetben a fejlett világ. Másrészt meg azért volt kihívás, mert nem tudtuk, hogy mivel állunk szemben, és nem tudtuk azt, hogy hogyan fogunk tudni megbirkózni vele. Ugye hát láttuk az olaszországi helyzetet, olvastuk a híreket, és hát joggal gondolhattuk azt, hogy ez vár majd ránk is. Ugyanakkor az egész járványhelyzet olyan hirtelen és drasztikus változásokat hozott az életünkbe, ugye például sokan elvesztették a munkájukat, az iskolák, a munkahelyek átálltak az online működésre, home office-ra, családok hirtelen hát összezárva találták magukat a négy fal között. Sokan megélték ugye az izolációnak, az elszakítottságnak, a magánynak az érzését, tehát mindezek a drasztikus változások. Hát nagyon-nagyon próbára tették az alkalmazkodó képességünket. Tehát mondhatjuk azt, hogy egy krízissel találtuk szembe magunkat. Időközben hát eltelt néhány hét, néhány hónap, és hát a mostani helyzetünk talán kissé különbözik attól, amit tavasszal megéltünk, mert időközben talán hozzászoktunk ahhoz, hogy a vírus itt van velünk, itt van köztünk, ugye egyre többen megtapasztaljuk a saját bőrünkön is a betegséget. Hozzászoktunk ahhoz, hogy be kell tartani bizonyos előírásokat, vissza kell fogni magunkat a találkozásainkban. Tehát egyrészt részben már valamennyire hozzászoktunk ahhoz, hogy itt van velünk a vírus, részben azért továbbra is hát megéljük az egzisztenciális fenyegetettséget, mondjuk a munkahely elvesztésétől való félelmet, vagy megéljük éppen az életünk fenyegetettségének az érzését, ami egyfajta damoklész kardként, vagy egy ilyen krónikus stresszként épült be az életünkbe, a napjainkba, és hát ezzel együtt kell az életünket megszervezni, meg a napjainkat élni, meg végezni a feladatainkat.
Ön is említette, hogy egzisztenciális problémák is ott lebeghetnek a fejünk felett, és sokszor az újratervezés kényszere nehezedik ránk. Ezzel hogyan lehet ilyen hirtelen megbirkózni? Hogyan lehet ezt jól kezelni?
Igen, hát azt említettem, hogy valamilyen szinten mindannyian egy krízist éltünk meg, vagy krízisbe kerültünk. Nyilván az egyén helyzetétől függ az, hogy ez a krízis milyen mértékű volt. Nyilván azok voltak a legnehezebb, vagy azok vannak a legnehezebb helyzetben, akik elvesztették a munkahelyüket, és hát vagy éppen csődbe ment a vállalkozásuk, és így hát gyakorlatilag a megélhetésnek a megélhetési problémákkal találták szembe magukat, és hát ebben az esetben nem tudunk hát ilyen olcsó receptekkel vagy igazokkal szolgálni, hanem azt gondolom, hogy elsőként ki kell mondani, hogy igen, ez most egy mélypont, ez most egy krízis, és hát nem lehet megspórolni ennek a küzdelmét, vagy ennek a szenvedését. Viszont attól a remény felcsillanhat, azt gondolom mindannyiunk számára, elég, ha csak arra gondolunk, hogy mondjuk az életünk nem minden területe van romokban, akár egy ilyen esetben, hogyha mondjuk valaki elveszíti a munkáját, tehát lehetnek még az életben működőképes területek, mondjuk olyan kapcsolatok, ahol szükség van ránk, vagy éppen visszagondolhatunk korábbi tapasztalatainkra, és felidézhetjük azt, hogy korábban is megélhettünk ehhez hasonló nehézségeket, amikből valamiképpen sikerült felemelkedni, valahogyan sikerült túlélni, erőgyűjteni, tovább lépni, tehát hogy talán ebből a gondolatból erőt lehet meríteni, hogy ez egy átmeneti állapot, és nem a vég, hanem lesz tovább, és van tovább.
A vírushelyzetre és a intézkedésekre, valamint ugye karanténra különböző reakciókkal találkozhatunk. Valakit nagyon-nagyon rosszul érint maga ugye a home office-nak a lehetősége. Ön miket tapasztal, és ezeket hogyan lehet jól kezelni, hogyha esetleg egy ismerősünk, barátunk, vagy szeretünknél találkozunk ilyen széles skálájú reakciókat?
Igen, hát mindezzel együtt, hogy egy egyetemesen nehéz helyzetet élünk meg itt társadalmi szinten, azért mégiscsak az egyéntől függ, hogy hogyan éli meg ezt a helyzetet, meg hogyan reagál rá, és hát valóban a reakcióknak nagyon széles skálájával találkoztunk, meg találkozhatunk. Van egyrészt ugye a vírustagadóknak a tábora, akik nem tudják, vagy nem akarják elfogadni a járványnak a létét, vagy a komolyságát. Látunk, vagy találkozunk azzal is, hogy valaki nagyon nagy dűvel vagy indulatokkal reagál a különböző, mondjuk a különböző állami rendelkezésekre, szabályokra, akár a karantén kötelezettségre, illetve hát ugye nagyon gyakori a szorongásnak az élménye, amit sokan tapasztalunk. Én azt fontosnak tartom kimondani, hogy alapvetően egy ilyen helyzetben teljesen érthető, természetes, normális, hogy nehéz érzéseket élünk át. Tehát, hogy szorongunk a fenyegetettség érzése miatt, hogy szomorúak vagyunk, mert nem találkozhatunk a szeretteinkkel, mondjuk a nagyszülők nem találkozhatnak sokáig az unokáikkal, vagy éppen bosszankodunk különböző intézkedések miatt, tehát, hogy ezek az érzések teljesen érthetőek, és nem lehet az a cél, hogy ezeket kiittassuk, vagy hogy ne érezzük. Sokkal inkább az a kérdés, hogy mennyire uralkodnak el rajtunk ezek az érzések, tehát hogy mennyire tudjuk kézben tartani őket, vagy szabályozni őket, vagy éppen ezzel ellentétben, vagy szélsőséges esetben mondjuk eluralkodik rajtunk teljesen a szorongás, olyannyira, hogy ez már akadályozza a normális működésünket, tehát nem tudunk koncentrálni, nem tudjuk ellátni a feladatainkat. Tehát ez egy nagyon fontos kérdés, hogy milyen mértékűek ezek az érzelmi reakciók, és akadályoznak egyébként a normális működésemben, tevékenységemben. Nyilván itt is meg kell különböztetni, tehát hogy abban az esetben is, hogyha mondjuk valaki hát normális mértékű szorongást él át, akkor is egy küzdelem lehet az, hogy ezt észbe tartsa, odában tartsa, és nagyon fontos odafigyelni a testi-lelki jólétünk karbantartására, tehát mondjuk az elegendő testmozgásra, ami mondjuk csökkenti a stressz szintjét, vagy a szorongást. Fontos lehet figyelni arra, hogy tartsuk a kapcsolatot a szeretteinkkel. mert hát a szorongásnak a megosztása is segíthet abban, hogy mondjuk oldódjon annak az intenzitása. És hát itt most különösen is fontos odafigyelni azokra, akiken azt látjuk, hogy mondjuk hozzánk képest nehezebben élik meg ezt az egész helyzetet, és ez most mindenki felé egy ilyen felhívás, hogy merjünk telefonálni, vegyük fel a kapcsolatot ezekkel az ismerőseinkkel vagy rokonainkkal, kérdezzük meg őket, hogy hogy vannak, beszélgessünk velük, mert lehet, hogy csak erre van szükségük, és már azzal enyhülnek az érzéseik, lehet, hogy valamiképpen megnyugtathatjuk őket, hogy felvillanthatunk számukra valami kapaszkodókat, vagy valami reményt. Tehát azt gondolom, hogy itt talán ez a közösségi felelősségvállalás az most különösen fontos. Egymásnak a hordozása, támogatása.
Most nincs jelen pillanatban érvényben olyan karantén, mint tavasszal, de ugye nagyon sokan ugye home office-ból dolgoznak. A párkapcsolatokra milyen hatással lehet ez az összezártság?
Igen, hát itt ebből a szempontból valahogyan a kinyílt olló képe jut eszembe. Tehát azt gondolom, hogy az egyébként is jól alkalmazkodó, egymással jól kijövő párok, házaspárok valahogyan sikeresen alkalmazkodtak ez a helyzethez, tehát megtalálták az együttélésnek azt a módját, ami a legoptimálisabb az összezártságban, vagy a karantén időszak alatt. Talán azok tapasztaltak nagyobb nehézséget ebben az időszakban, akiknek mondjuk egyébként is konfliktusosabb volt a kapcsolatuk, vagy éppen előfordult közöttük szóbeli bántalmazás, érzelmi bántalmazás, vagy egyéb probléma. Azt gondolom, hogy az ő esetükben ez az összezártság jobban felerősíthette ezeket a problémákat. Tehát ezért gondolom, hogy ez a kinyílt ollóképe szemlélteti ezt a különbséget.
Idős rokonaink, nagyszüleink, szüleink esetében mi mit tudunk tenni az ő érdekükben, hogy ugye most életbe lépett a idősávos vásárlás, így még kevesebb interakció lehet az ő számukra?
Igen, hát talán az idős rokonaink, ők különösen nehéz helyzetben vannak most így a izoláció miatt, meg amiatt, hogy ugye sokan hetek, hónapok óta nem találkoztak érdemben mondjuk az unokáikkal. És nyilván itt a családok életében ugye felmerül a felelősségvállalásnak is a kérdése, vagy az érzése, hogy mi az, amit bemernek vállalni ebben a helyzetben is. Sokan ugye lelkiismereti okokból és érthető okokból nem merik bevállalni a személyes találkozásokat, ugye az idős, meg sok esetben beteg hozzátartozókkal. Nyilván áthidalja ezt a problémát, vagy talán egy megoldása az izolációnak az élményére az, hogyha valamilyen módon telefonon, vagy akár így online formában meg tudják szervezni a kapcsolattartást az idős rokonnal. Láttam erre nagyon szép példákat, hogy mondjuk valahogyan beletanult a nagymama, a nagypapa a számítógép használatába, mondjuk a Skype-nak a használatába, és így akkor tudja tartani a kapcsolatot a gyerekeivel, unokáival, tehát nem lehetetlen, meg lehet ezt tanulni, vagy ha nem azt, akkor legalább telefonon van lehetőség a kapcsolattartásra. És hát azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy a család tagok mozgósítsák magukat, és hát gyakorlati segítséget is nyújtsanak az idős rokonnak is, mondjuk például a vásárlásban, ha lehetőség van rá, akkor permentesítsék őt, vagy mondjuk segítsenek be azzal, hogy ne kelljen az idős személynek naponta vagy két naponta kimennie vásárolni, és ezáltal kitenni magát a vírus veszélynek.
Az idősek szempontjából nézve, ugye most minden, ahogy ön is mondta, minden áttolódott az online világba, és muszáj ugye a szívkorúaknak is tartaniuk a lépést. Ön mit tapasztalt, hogy könnyen megy nekik ez a digitális átállás? Mert például az én nagymamám, ő neki például azt se nagyon tudjuk elmagyarázni, hogy mit jelent az, hogy online.
Igen, hát azt gondolom, hogy itt nem lehet általános leírást adni erről a korosztályról, vagy általános következtetéseket megfogalmazni. Amennyire én belelátok, úgy látom, hogy ez is nagyon egyénfüggő, hogy mondjuk az idős korosztályban ki hogyan alkalmazkodik ez a helyzethez, és abszolút érthető az, hogy sokan nem tudnak most beletanulni ebbe az eszközhasználatba. Látok mindenféle esetet, tehát olyat is, hogy valaki mondjuk beletanul, valakinek meg mondjuk kényelmesebb az, hogyha mondjuk telefont, tehát csak a telefont használja is, és ezen az úton kommunikál a fiatalokkal. Azt gondolom, hogy nem kell túlzott elvárásokkal terhelni az idős szeretteinket, tehát nem kell nekünk elvárni tőlük azt olyasmit, amire ők nem nyitottak.
Ön hogy látja, hogy ha véget ér ez a pandémiás időszak, hogyan fogunk tudni majd visszaállni?
Nehéz erre a kérdésre válaszolni, mert nyilván nem látunk a jövőbe, tehát könnyebb lenne erre úgy válaszolni, hogy mondjuk előre ugrunk, 2-3 évet is onnan tekintünk vissza. Hát én azt gondolom, hogy is. Tehát elképzelhető az, hogy ez a tapasztalat valamiképpen nyomot hagy a szokásainkba vagy a kultúránkba, tehát remélem azt, hogy mondjuk a higiénés szokások terén, amiket most megtanultunk, az mondjuk hosszú távon velünk marad, vagy elképzelhető az, hogy mondjuk így a társas kapcsolódásaink, interakcióink terén is talán óvatosabbak leszünk, és nem biztos, hogy olyan gyakori lesz a mondjuk a puszi és ölelés egymás üdvözlésekor. Tehát el tudom képzelni, hogy lesznek ilyen hosszú távú lenyomatok, vagy akár mondjuk fennmaradhat a home office-nak, tehát az otthoni munkának az intézménye talán egy nagyobb, szélesebb körben is elterjed. Mivel most azt látjuk, hogy ez beválik és működik, tehát az elképzelhető, hogy mondjuk az online működésnek, vagy akár az online oktatásnak, a digitális távmunkának mondjuk nagyobb tere lesz az életünkbe, viszont hát mégiscsak az ember társas lény is vágyik a valódi interakciókra, húsvér emberekkel, tehát azt gondolom, hogy ez a vágyunk nem fog eltűnni, és hát amíg lehetőség lesz valódi találkozások, kapcsolódások létesítésére, ezzel azért élni fogunk. Tehát bizonyos értelemben visszarendeződik az életünk, azt gondolom, de sok szempontból nem biztos, hogy ugyanúgy, ahogyan szokták mondani, hogy egy krízis után az egyén vagy a család nem tér vissza ugyanabba az állapotba, hanem egy más formában vagy egy más szinten áll helyre a rend, vagy jön létre egy másfajta egyensúly. Tehát én azt gondolom, hogy ugyanahhoz nem térünk vissza, ami volt a pandémia előtt.
Az idei advent, az idei karácsony ön szerint mivel ad nekünk most többet? Mi az, amit ebben az időszakban most, ebben az ünnepi időszakban tanulhatunk?
Igen, hát az idei adventünk, meg a karácsonyi készületünk az mindenképpen más, mindenképpen sajátos, mint az eddigiek. Azt gondolom, hogy talán kevesebb lehetőség adódik arra, hogy a külsőségekre figyeljünk. Például a vásárlásokra, a shopping centerekben talán nem lesz ugyanaz a tumultus a plázákban, mint ami szokott lenni. Kevesebb lesz a külső kapaszkodó, ami eddig volt az életünkben, és ami eddig az ünnepre való készületünket kísérte. Talán pont ez az, ami segíthet bennünket abban, hogy picit jobban befele figyeljünk, vagy picit jobban meglássuk a lényeget, az adventben, meg a karácsonyban, és hát a lényeg az ugyanaz, tehát Jézus megszületik, Jézus közénk jön, tehát ezen nem változtat az, hogy most azzal vannak a külsőségek, vagy nincsenek külsőségek. Lehet, hogy pont ez a tapasztalat, vagy ez a külsőségektől való megfosztottságnak az élménye közelebb vihet a betlehemi barlanghoz, a szülőpárhoz, az első karácsony élményéhez, ami szintén nem a külsőségekről, nem a külső kapaszkodókról szólt.
Mit üzenne a Mária Rádió hallgatóinak pozitív kis végszót, hogy hogyan tudjuk átvészelni ezt az időszakot?
Hát én óckodnék attól, hogy ilyen egyszerű igazokkal vagy receptekkel szolgáljak, mert nyilván mindenki saját ismeri a saját nehézségeit, a saját élethelyzetét, amiben van, és nem lehet ilyen egyszerű vigaszokkal szolgálni, de annyit talán mondhatok, hogy mind a mellett, hogy elismerjük a helyzetnek a nehézségét, vagy küzdelmeit, amiben ki van, mind a mellett érdemes lehet rákérdezni arra, hogy vajon vannak esetleg pozitívumai ennek a helyzetnek, pozitív hozadékai, hogy mi az, amit esetleg ezáltal tanulhatok, vagy mi az, amiben ezáltal mondjuk növekedhetek, mik azok az értékek, amiket ezáltal felfedezhetek, vagy jobban tudatosíthatok magamban. Tehát tekintetjük úgy ezt az időszakot, mint a lelki fejlődésnek egy lehetősége, mint egy lelki gyakorlatban hallottam ezt a megfogalmazást, mint egy ilyen puszta tapasztalat, pusztaságnak a megtapasztalása, de hogy ebben növekedhetünk, gazdagodhatunk.
Nagyon szépen köszönöm Elekes Szende pszichológusnak, a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola tanárának, hogy itt volt velünk.
Én is köszönöm, és szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat is.
Elekes Szende pszichológussal, a Szapiencia Hittudományi Főiskola tanárával Nagy Viktória Angelika beszélgetett.